észre se vedd, csak adj hitet.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntünk mindenkit, a mai adásnak van egy különleges vendége, méghozzá Csíkszár Szekeres Klárát köszönhetjük itt a stúdióban, aminek körül örülök, hogy el is tudtál ide jönni hozzánk. Vele fogunk majd beszélgetni, Csóbor Rodics Dániellel, én pedig a három nevűek mellett, én a két nevű Kulcsár András vagyok. És hát amikor elkezdtem készülni abból, hogy mi van most veled, akkor arra jutottam, hogy neked azért olyan nagyon sok szabadidőd nem lehet, úgyhogy emiatt is külön örülök, hogy be tudtál jönni hozzánk a stúdióba, mert ahogy nekiálltam felgöngyölíteni, hogy te mi mindent csinálsz, hát nem nagyon jutottam a végére, úgyhogy kérlek, segíts egy icipicit összefoglalni, és kezdjük onnan, hogy te kedden még az Esztergom-Ferencváros mérkőzésen ott voltál, hiszen részt vettél Szucsánszky Zita búcsúztatásában. Azt mennyire volt nehéz megoldani, hogy oda elmenjél, vagy az egyértelmű volt, hogy oda menni kell?
Először is sziasztok, köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, tényleg köszönöm szépen a meghívást. A Zizi meccsével kapcsolatban nekem nem volt kérdés, hogy én oda el fogok menni. Nem volt könnyű megoldani, de szerencsére minden jól jött ki. Tényleg az én életemben nagyon fontos a logisztika és a pontos percenkénti leszámolása a napnak. De tényleg ott minden jól jött ki, és nagyon örülök neki, hogy ott lehettem, mert tényleg egy olyan legendás játékostól búcsúztunk el, aki nagyon sokat tett a magyar kézilabdázásért.
És Danihoz fordulok, hiszen még az adás előtt beszélgettünk arról, hogy közben előveszem a kis puskámat, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség emlék- és hagyományőrző albizottságának is tagja, Csíkszár Szekeres Klára, és amikor említettem ezt Daninak, akkor mondta, hogy akkor most már összeállt a fejében a puzzle, hogy miért szoktál ott lenni minden ilyen rendezvényen, amikor mondjuk a korábbi világbajnoki, Európa-bajnoki olimpiai érmes csapatokat köszöntjük. Segített, hogy most már ezt is tudod, hogy ezt is csinálja a Klári, és hogy nem véletlenül volt ott?
Igen, hát gyanítottam, hogy nem lehet véletlen, és azt gondolom, hogy talán a labdarúgás mellett a kézilabda, a Magyar Kézilabda Szövetség az, amelyik erre kimondottan figyel és ad, és nagyon színvonalas rendezvényeken köszönti évről évre a kerek évfordulós csapatokat, és ez nekem egy nagyon szimpatikus dolog.
Igen, valójában ez az emlékalbizottság, ez az Igló DNG-nek a kezében van, ő szokta ezeket szervezni, és tényleg olyan ember irányítja ezt az egészet, aki mindennel kapcsolatban napra kész, az ő munkáját próbálom segíteni, de hozzátartozik, hogy most jelen pillanatban ez egy esztergomi szervezés volt itt a keddi napon, viszont biztos vagyok benne, hogy az Endre majd ennek is megtalálja az útját, módját, hogy hivatalos úton majd az MKS is hogyan fogja az itt köszönteni.
Igen, ugye a válogatottól már el lett búcsúztatva nagyjából egy évvel ezelőtt, még Tomori Zsuzsannával, valamint Círjanics Kovacsics Anikóval együtt, aki szintén ott volt most kedden is. Na de akkor maradjunk még mindig nálad, mint ahogy ez így lesz az egész adásban, hogyha megkérdezném tőled, és ezt meg is teszem, hogy te mit csinálsz most, akkor mi lenne az első, amit kiemelnie, hogy ez nagyjából a fő munkám, hivatásom, foglalkozásom.
Igen, nagyon sok mindent csinálok, és most már én is így próbálom magamnak így leegyszerűsíteni a dolgokat. Jelen pillanatban a fő dolog, amire koncentrálok, az egy iskolai állás. Gyógypedagógusként helyezkedtem el, és integrált útvonalon fejlesztek gyerekeket általános iskolában. Ez egy félállás nekem. Így a maradék másik félállásomat pedig különböző mozgásfejlesztéssel töltöm ki, és ez az, ami egy picit nagyobb logisztikát, szervezést igényel tőlem, mert itt jelen vagyok óvodákban, van egy csapatom, nem csak nekem, mert ketten visszük ezt a gárdát, egy Down-szindrómás kézilabda csapat, akiknél szintén jelen vagyunk, illetve most már a Békés Csabai munkába is becsatlakoztam, amit pedig úgy tudok megoldani, hogyha édesanyámhoz hazalátogatok, akkor egybekötöm a munkát az otthoni pihenéssel.
Maradjunk egy picit itt a Down-szindrómás csapatnál, mert úgy tudom, hogy az különösen közel áll a szívedhez, és hogy valahogy, hogy végül is ebbe a gyógypedagógia irányába indultál el, ez picit a véletlen műve, és egy picit a COVID műve is, jól emlékszel?
Igen, jól emlékszel, és ez tényleg úgy alakult, hogy amikor a Fradinál játszottam, akkor a COVID-dal mi nagyon beleestünk ebbe az első hullámokba, és tényleg az volt, hogy el voltam zárva egy szobába mindenkitől heteken keresztül, és ott jött a gondolat, hogy valamit akkor mindenképpen tanulnom kellene. Persze gondoltam arra is, hogy mi van akkor, hogyha ebből kilépünk majd, és össze tudjam egyeztetni a fradis sportéletemet a tanulással, és így jött a gyógypedagógia, és utána tényleg pont olyan emberekkel találkoztam, akik engem véletlenül találtak meg, tehát egymással a találkozás, ez tényleg véletlenszerű volt. Jöttek az ötletek, hogy mit, hogyan lehetne kihozni a dologból. Én már láttam azt, hogy előbb-utóbb most már a kézilabdának vége lesz, úgyhogy igyekeztem úgy is gondolkodni, hogy majd milyen munkában fogom magam jól érezni. És egy éve jött ez a lehetőség, hogy a Hásfa Egyesületnél indítsunk egy Down-szindrómás kézilabda csapatot, és tulajdonképpen most ez az, amitől a hideg ráz, hogy tényleg egy olyan közösségbe kerültem, ahol tényleg csak a boldogsággal találkozok, annak ellenére, hogy megvannak ott is a nehézségek, és egy nagyon csupaszív társaság, közösség az, gyerekekkel és szülőkkel együtt, ahol tényleg hétről hétre úgy dolgozunk, hogy már mérkőzéseken is részt tudunk venni a gyerekekkel.
És itt hogyan néz ki náluk a fejlesztés? Tehát 104-szeres válogatott vagy, azért elég sok mindent elértél. Hogyan kell hozzáfogni egy olyan folyamathoz, amikor Down-szindrómásokkal kezdesz el foglalkozni?
Itt valójában azt gondolom, hogy egy kicsit jobban bekapcsol a gyógypedagógiai vonal. Milyen sportmúltam van, az talán abban segít, hogy a feladatokat sokkal könnyebben tudom kigondolni, viszont ezeket adaptálnom kell azokra a gyerekekre, akikkel én ott foglalkozok, és mindent sokkal egyszerűbben kell nekik előadni, sokkal több idő kell, mire ők ezeket elsajátítják. És ettől szép az egész, hogy a legegyszerűbb is nagyon sokszor nagyon nehéz nekik, viszont azt látom, hogy nagyon szeretnék megcsinálni, jól szeretnék megoldani, mekkora sikerélmény az, amikor egy számomra viszonylag egyszerű feladatot ők meg tudnak oldani. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán a gyógypedagógiai vonal az, ami elsőként beindul, és a kitartó munka az, ami jön a profi pályafutásomból.
Olvastam olyat is, hogy a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnél, te a kézilabda csapatnál voltál szövetségi kapitányedző, ez is igaz?
Igen, ez tulajdonképpen innen jön, hogy gyógypedagógiai vonalon indultam szintén, és a kézilabda szövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség együttműködik a Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel. És átalakulási folyamatok voltak ott is. Az intellektuális képességzavarral rendelkező gyerekeknek van egy saját működő bajnokságuk, ahol egyébként mi indulunk a Down-szindrómás gyerekeinkkel, és ott is vannak kifejezetten annyira tehetséges gyerekek, akiknek próbáljuk biztosítani azt a lehetőséget, hogy akár külföldön is részt tudjanak venni egy-egy tornán. Ezáltal így is megalakult egy válogatott csapat. Sokkal ritkábban tudjuk sajnos összehozni ezt a fajta válogatott edzőtábort, mint alapvetően ez így működik a kézilabda szövetségnél, a rendes hagyományos csapatoknál. Volt egy kicsi szünet is, de úgy néz ki, hogy most megint lesz egy torna, és megint el fogunk tudni menni Németországba. Tulajdonképpen ez lesz az első olyan nemzetközi megmérettetés, amit a gyerekek már velem fogják végigvinni.
És erre ilyenkor te mennyit készülsz?
Amikor elkezdtem, akkor rengeteget készültem, akkor egybeesett pont a diplomamunkámmal ez az időszak, és a kettőt nagyon jól tudtam kombinálni, hogy a kutatómunkámat alkalmaztam a gyerekekkel, a gyerekek szolgálták a kutatómunkámat, és ebben nagyon nagy partner volt nekem az összes klub, akit részt vesz benne. Utána viszont volt egy elég hosszú szünet, így nagyon sokat arra már nem kellett készüljek, tulajdonképpen azzal nem kellett foglalkozzak. Most majd megint rá fogok állni, a bajnokságon keresztül tudok úgy foglalkozni ezzel, hogy a játékosokat igyekszem figyelni, kik azok, akik egy picit kiemelkednek a közegből, és kik azok, akik ott lehetnek majd a válogatottba. Ehhez viszont van segítségem is. Egyrészt Czoborné Krián Ildikó az MSOS részéről, másrészt pedig Csomor Tibor az MKS részéről, aki ezért a szakágért is felel.
Mindjárt átadom majd, Dani, neked is a kérdezés lehetőségét, de hogyha már itt tartunk, azt hiszem, hogy a kézilabda kapcsán, vagy a kézilabda szövetségen belül erre az albizottságra, erre a szakágra elég kevés rálátásuk van az embereknek. Mesélj még egy picit erről, mert korábban te is tagja voltál, ha jól tudom, a Parasport albizottságnak, és olvastam olyat is, hogy vannak olyan tornák, ahol sérült és épp emberek vegyesen versenyeznek, és így bonyolítanak le mini tornákat.
Igen, a Parasport albizottság munkáját most is segítem, és valóban én is azt látom, hogy nagyon nehéz a rálátás erre a területre. Három szakág működik jelenleg, van egy csörgőlabda, csörgőlabdás része, van egy kerekesszékes kézilabdás része, és ez az, amit már említettem nektek, hogy akik intellektuális képességzavarral találkoznak, vagy intellektuális képességzavart mutatnak, ők azok, akik indulnak ebben az MSOS MKS egyesített bajnokságban. És ez néz ki úgy, hogy nekik a pályán mindig van segítő játékosuk. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint egy normál kézilabdára, viszont itt három partnerjátékos van, akik épek, és akik segítik az érintetteket a pályán, hogy merre mozogjanak, mikor tudnak kapura lőni, a szabályokban esetleg sokan vannak, akik nehezen követik le a szabályokat, és akkor ilyenkor lehet segíteni, hogy mikor van egy szabad dobás, mikor van oldalról bedobás. Úgyhogy ez így működik, hogy mindig kell beépíteni ezekben a csapatokba olyanokat, akik tudják őket segíteni. És még ezt hozzátenném, hogy itt nincsen korhatár az ő esetükben, tehát egészen azt mondom, hogy ilyen 10-12 éves kortól már vannak versenyzők, és nekem például a legidősebb játékosom 43 éves, tehát ez egy elég széles skála, és partnerjátékosokban is vannak gyerekek is, felnőttek is, ezt minden csapat maga oldja meg, akit be tud ebbe a közegbe vonni, és ott tud lenni rendszeresen, ők azok, akik segítik ezeket a játékosokat.
És itt nagyjából hány gyerekről, felnőttről, emberről beszélünk?
Hát maga az egész rendszer az egy ilyen 200 főt mozgat meg. Jelenleg itt számolok én is, hogy ne mondjak rossz számot.
Bár mondtad, hogy a statisztikákban abban nem vagy erős, tehát arra felkészítettél minket.
Igen, itt jelenleg 14 csapat van, azért kellett fejbe számoljak, hogy tényleg jót mondjak. Itt 14 csapat van. A kerekesszékeseknél, illetve a csörgőlabdásoknál ez valamivel kevesebb. Az év elején a kerekesszékes csapatok közül hatan indultak el a bajnokságban, a csörgőlabdásoknál, ott pedig a foglalkoztatott játékosoknál pont most kaptam egy adatot, ott 75-en vannak a bajnokságban.
Bocsánat, egy utolsó dolog, aztán tényleg hagylak, Dani. Ha valaki most hallgatja ezt az adást, és kedvet kap hozzá, hogy csatlakozzon, akkor tudsz mondani valamilyen elérhetőséget? Az MKS oldalán keresse, az MSOS oldalán keresse, hol tud ehhez információt?
Köszönöm szépen a kérdést, nagyon örülök neki, és bízom benne, hogy páran azért tudnak majd itt csatlakozni. Az MKS oldalán a Parasport Albizottság jelen van, ott van, hogy ki az elnök, és ott náluk lehet jelentkezni, illetve az MSOS oldalán is, ott is van erre lehetőség, úgyhogy az interneten mindenkit meg lehet találni, én azt gondolom, de a Parasport Albizottságot kell keresni a Magyar Kézilabda Szövetségen belül. És köszönöm még egyszer.
Mekkora ennek az országos lefedettsége, vagy mennyire főváros központú ez az egész dolog?
Tulajdonképpen az ország, azt mondom, hogy majdnem minden területéről vannak. Talán a keleti része az, ahol egy picit kevesebben, illetve a délkeleti régió az, ahonnan kevesebb versenyző érkezik, és nem nagyon van ott csapat. De a többi részén az országnak azért vannak. Viszont viszonylag kevés a csapat, tehát azért elég nehéz megoldani, hogy azok, akik érintettek, különböző fejlesztésekre járnak, ők eljussanak A-ból B-be a klubhoz. Ezért minden klub küzdik a folyamatos edzés fenntartásával, a folyamatos részvétellel, de azt gondolom, hogy azért megvannak a bázisok, tehát hogy aki nagyon szeretne mozogni, ő azért el tud jutni, és van rá lehetősége, hogy rendszeresen részt vegyen ezeken a foglalkozásokon.
Mozgásról jut eszembe, hogy tegnap olvastam egy kiváló interjút a Ferencváros volt válogatott labdarúgó kapusával, a Hajdú Attilával, aki azt mesélte a visszavonulásáról, hogy szerdán még futballista voltam, csütörtökön már nem. Tehát neki ilyen könnyen ment az átmenet. Te hogy vagy, hogy voltál ezzel annak idején, amikor abba hagytad, akár élvonalbeli szinten, akár alacsonyabb szinten?
Azt gondolom, hogy én is így voltam ezzel. Nagyon-nagyon sok más érdekes dolog van az életben, és annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szép karrierem volt, azért egy kicsit mindig is vágyott az, hogy milyen az, amikor a klasszikus mindennapi életet élünk, mert egy sportolónak azért teljesen más az élete, és én azért erre tényleg tudatosan is készültem, és végül is én közel maradtam a sporthoz, tehát hogy így, hogy félig meddig a sportban mozgok, de van egy másik állásom, így nekem ez az átállás egyáltalán nem volt nehéz. Hogyha megkérdezi valaki, hogy hiányzik esetleg a sport vagy a kézilabda, akkor én azt mondom, hogy alapvetően nem. Tehát, hogy én keveset voltam sérült, én mindent megéltem, nagyon sok alapozáson, szezonon átmentem, mindent szerencsésen meg tudtam élni, és ezáltal nem maradt bennem nagyon hiányérzet. És így, hogy most látom, hogy mennyi mindent lehet csinálni a világban, sokszor azon vagyok, hogy kár, hogy nem áll 48 órából egy nap.
És jut időd magadra? Jut időd például sportolni? Mert azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy most is, ha rád nézünk, nagyon jó formában
vagy. Azt akartam pont mondani, hogy ha jól látom, akkor jut.
Köszönöm szépen. Igyekszem sportolni, mozogni. Nem annyit, amennyit szeretnék, úgyhogy sajnos onnan szoktam lecsípni, de egyébként nagyon fontosnak tartom, igen, hogy fizikálisan és azért aktívak maradjunk. Ez nagyon sokat segített nekem egyébként a kezdetekben, amikor elfáradtam mentálisan, amikor készültem egy-egy órára, egy-egy foglalkozásra, akkor egy idő után azért az embernek jól esik az, amikor ki tud szakadni abból a közegből, és a sport erre tökéletes. Úgyhogy ennek nagyon örülök, illetve észrevettem magamon, hogy azért hogyha egy edzést tartok, vagy egy bizonyos mozgásformát próbálok megtanulni, vagy megtanítani, akkor azért fontos az is, hogy én is még be tudjam mutatni.
És egy kicsit átkanyarodva az utánpótlás részére a dolognak, de azt hiszem, hogy azért lesz majd itt, amikor csapongani fogunk egy kicsit még oda-vissza, de a Ferencvárosnál is már nagyon fontosnak tartottad az utánpótlás felkarolását, te voltál az egyike azoknak, nyilván volt előtte is, utána is más, aki elkezdtél lejárni, azt hiszem, hogy talán amikor babát vártál, utánpótlás edzésekre. És utána ebbe bevontad a később is a felnőtt játékos társaidat, ami azt hiszem, hogy ennél motiválóbb egy utánpótlás játékos számára nem nagyon lehet, mint amikor egy Császárszekeres Klára oda megy és nézi, és útmutatást ad, hogy én ezt így csinálnám a helyedben. Ez neked honnan ered?
Hát biztos, hogy van rá egy ilyen belső érzékem alapvetően, de nagyon szeretek fiatalos közegben lenni. És nyilván a gyerek az, aki fiatalon tartja az embert, bár akkor még én is jó pár évvel fiatalabb voltam, de akkor, amikor keresed az utadat, akkor elkezdesz gondolkodni abban, hogy mi az a terület, amiben egy picit előrébb jársz, és mi az, amiben tényleg át tudsz adni valamit, és hát az úgy eléggé kézenfekvő volt, hogy a fradis közegben egy picit foglalkozzak a lányokkal, az egy viszonylag rövidebb életű dolog volt az akkori helyzetből adódóan, és utána meg, hogy elkezdtem a kézlabdázás után bontogatni a szárnyaimat, az így jött magától, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy én nagyon szeretek gyerekek között lenni. Annak is valószínűleg köze van egyébként ehhez, hogy az én gyermekem is most 7 éves, tehát hogy ezeken az éveken én végigmentem, vittem mindenhová magammal, be kellett őt vonjam, tehát hogy ebben is van tapasztalatom, úgyhogy biztos, hogy van ennek is köze hozzá, de tény és való, hogy könnyen megtalálom a gyerekekkel a közös hangot.
Ha vitted mindenhova magaddal, akkor ő is a kézilabda irányába indult, vagy fog elindulni? Hogy látod?
Nem, ő az édesapja útjait követi, és ő a focit választotta egyenlőre, majd meglátjuk. Mindenhova vittem egyébként tényleg, tehát hogy edzésekre, mérkőzésekre, jelen pillanatban ő iskolás, most elsős, de még most is van, hogy visszaviszem magammal ovis foglalkozásra, úgyhogy ez azért is van egyébként részben, mert nyilván az idő hiányában azért én is próbálom összekötni az ővel eltöltött időt a munkámmal, ami nem mindig szerencsés, viszont nagyon sokszor sikerül be egy olyan tartalmas időt eltöltsek, ami számomra is meglepő, hogy lehet a kettőt így összehozni, hogy mindenkinek jó legyen.
Azt hiszem, hogy veled kapcsolatban olvastam, amikor kérdezték, hogy szereted-e, hogyha ott van a kisfiad a meccseiden, amikor még aktív voltál, és hogy azt mondtad, hogy ha jól emlékszem, hogy igen, mert hogy akkor is azt érzed, hogy vele is töltöd az időt, tehát hogy az nem egy elfecsérelt idő, hanem ő is ott van, és valamelyest be tudod vonni.
Igen, nem emlékszem, hogy akkor mit mondtam rá, de valószínűleg így volt egyébként, mert tényleg nagyon szeretem, hogyha ott van, és egyébként meg azt is fontosnak tartom, hogy a gyerekek pontosan belelássanak abba, hogy mit csinál a szülő, milyen a munkája neki, tisztában legyen azzal, hogy hol hagyja anyát, amikor éppen nem tudok vele lenni, de alapvetően meg egy jó közösségben is voltam mindig. Tehát én azt gondolom, hogy én sosem akartam őt belevinni olyanba, amiről azt gondoltam, hogy neki nem jó. A sport az nagyon sok mindent megtanít, és én nagyon szeretném, hogyha ő ebből tanulna, nyilván majd ő dönti el, de azt gondolom, hogy az én szemléletem szerint tényleg olyan helyre vittem, ami őt építi.
Amikor mész valahova, akkor, és először mész mondjuk egy új helyre, ami nem kézilabdás közeg, hiszen említetted, hogy azért úgy kitárult előtted a világ, akkor hogyan szoktál bemutatkozni? Mit mondasz magadról először?
Csiszárszekeres Klára vagyok, és nem szoktam mondani azt, hogy milyen kézilabdás eredményeim vannak. Én azt gondolom, hogy nem csak a kézilabdából áll a világ, ez egy elképesztően jó közeg, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy én ennek a részese lehettem, és ennyi mindent kaptam tőle, de ettől függetlenül nagyon sok olyan társaság van, ahol nem ez van a központban. És egy picit ezt tanulnom is kellett egyébként, hogy én is hogyan közeledek olyan emberek felé, akiknél nem a sport a mindennapos téma, és hogyan nyitok feléjük. Nem volt könnyű egyébként, de nagyon örülök neki, hogy tulajdonképpen ilyen emberekkel is sűrűn találkozok most már, és valóban ott nem úgy jelenek meg, mint sportoló, hanem mint egy tanár akár, vagy mint egy édesanya.
Hallgatlak 20 perce körülbelül, és az a kérdés vetődött fel bennem, hogy volt vagy van pedagógus a családban, vagy honnan ered ez a vénád?
Pedagógus nincsen. Tulajdonképpen a családról csak annyit tudok elmondani, hogy mindenki szereti a társaságot, de alapvetően ez valahogy így teljesen távol van a családunkban. Tehát, hogyha még egy kicsit így próbálom így kibővíteni a gondolataimat, meg a családot is, még talán a távolabbi rokonságban sincs pedagógus.
Te voltál korábban csapatkapitány. Van nekünk a Kézilabda magazinban egy csapatkapitány rovatunk. A hétköznapi életed során, vagy mondjuk amikor gyerekekkel foglalkozol, tanár vagy, abból te át tudsz menteni valamit?
Abból azért igen. Igen, mert egy csapatkapitánynak azért fontos az, hogy legyen egy radarja minden játékossal. Amikor nagyobb csoportban dolgozom, például óvodásoknál, ott is ugyanúgy nyilván a pedagógus véna is megszólal, de azért őket koordinálni kell, tehát hogy az, hogy hány embert, hogy koordinálsz, pontos az, hogy legyen erre valami készséged. Alapvetően egyébként nekem sose volt fontos az, hogy csapatkapitány legyek, tehát hogy a közösség az volt, hogy megválasztott engem, de sosem ebben éreztem úgy igazán az erősségemet, sőt szerintem volt is olyan dolog, amiben még lehettem volna erősebb csapatkapitányként, de tényleg azt mondom, hogy ez a koordinálás, összefogni egy társaságot, indítványozni egy közös programot egy-egy ilyen csapatnál, az azért fontos dolog, és ezek viszonylag könnyen jönnek a mai napig.
Utólag mivel kapcsolatban van hiányérzeted?
Utólag?
Mármint itt a csapatkapitányság kapcsán.
Én azt gondolom, hogy több esetben lehettem volna talán határozottabb egy picit. Határozott személy voltam, de azért hozzá kell tenni, hogy én eléggé konfliktus kerülő is vagyok. Ezt tudom magamról. És amikor kellett, akkor felvállaltam a vitákat, de viszonylag ritkább esetben. Azt gondolom, hogy egy vezetőnek ennél többször talán lehetett volna.
Tehát akkor mondjuk úgy, hogy kezdeményezőbb lettél volna? Tehát inkább te szembesítettél volna valakit azzal, hogy ez így nem működik? Vagy csak próbálok én is tisztában látni?
Ezen még amúgy így nem gondolkodtam el, hogy hogyan csináltam volna másképp. Én mindig próbáltam úgy megközelíteni a problémát, hogy először beszélgetéssel. Nem mindenkinél működik ez, hogy beszélgetünk és kiöntjük egymásnak a lelkét. Úgyhogy talán tényleg határozottabb lehettem volna, hogy már pedig én így látom, és jobb lenne, hogyha te is ezt így hamarabb belátnád, de mert nem ez a személyiségem, nem tudom, hogy ez működött volna-e.
A pályafutásod során 3 klub volt alapvetően az életedben, szülővárosod és a Békés Csaba, aztán voltál Érden, utána a Ferencváros, és ismét visszatértél még egy szezonra az Érdhez. Azt hiszem, hogy mind a 3 helyen nagyjából klubikonnak tekintenek, és most ismét puskázok itt a pontos titulusod kapcsán, de most nemrégiben talán 2 hónapos hír, hogy a Békés Csabai Előrénél visszatértél szakmai tanácsadóként, mozgáskoordinációs, mozgásfejlesztő szakemberként az utánpótlás szakmai stábhoz. Hogyan jött ez a megkeresés, mert valahol azt írták, hogy ez azért egy hosszú folyamat volt, amíg végül is, vagy hosszabb, amíg te igent mondtál erre a megkeresésre.
Igen, hát a Békés Csabai kézilabdát azt alapvetően követtem, ahogy onnan indulok, hogy te is kezdted, hogy 3 klub volt az életemben, és én szerettem azért az életemben az állandóságot, és minden klubtól nagyon-nagyon sokat kaptam. Az, hogy valaki honnan indul el, azt szerintem sosem szabad így elfelejteni, illetve tény és való, hogy ott Békés Csabán minden adott volt ahhoz, hogy én onnan tovább tudjak lépni. És én eszméletlenül szerettem azt a közeget. És nyáron történt egy vezetőségváltás, és már akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy milyen jó lenne, hogyha ha én visszamennék, viszont sajnos, örülök neki, hogy tulajdonképpen ennyi mindennel foglalkozok, mert tényleg megvan mindenhol a lehetőségem, de Békés Csabára nem jutottam el, tehát hogy ott is kellett egy idő, amíg kialakítják az ottani vezetők az új koncepciót, ott is kellett az, hogy lássák, hogy hol van esetleg olyan hely, ahova én be tudnék segíteni, illetve nekem is meg kellett találni azt, hogy mi az, amiben tudok segíteni. És ezért volt ez a folyamat egy ilyen hosszú, hogy tulajdonképpen most itt év végére tudtam becsatlakozni a munkába, aminek most nagyon örülök, mert az, amikor én hazamegyek, bemegyek abba a körcsarnokba, az egy olyan libabőrös érzés, és az tényleg nagyon jó. Tehát az, aki visszamegy a szülővárosába, ahol indult, azt szerintem mindenki tudja, nekik ezt nem kell megmagyarázni. Az, hogy a gyerekekkel foglalkozok, ez valahol így adott is volt, tehát, hogy oda is hívtak, szeretek a gyerekekkel foglalkozni, ez nem volt kérdés, és ez a mozgáskoordináció jött így a végzettségemnél, a mai mindennapos tevékenységemmel kapcsolatban, hogy talán ott tudok egy-két olyan új feladatot, új mozdulatot mutatni edzőknek, gyerekeknek, ami segíthet. Sokan kérdezték, hogy hogyan lehet ezt megoldani úgy, hogy félig meddig távoktatásban. És azt gondolom, hogy ez a kérdés is teljesen jogos, viszont ezt így is beszéltük meg, hogy amikor én hazamegyek akkor én segítek, akkor elmegyek a különböző korosztályokhoz, tartok egy edzést, ott vannak akkor azok az edzők, akik el tudnak jönni akár más korosztálytól is, és akkor velük akár edzés után megbeszéljük, hogy mi az, ami nekik segítség lehet, mi az, amit én tudok mutatni, a gyerekekkel elbeszélgetek, esetleg motiválom őket, ahogy te felvezetted, hogy valószínűleg egy tizenévesnek jó dolog lehet találkozni egy Császárszekeres Klárával. Én emlékszem rá, amikor én gyerek voltam, és találkoztam mondjuk egy Pásztor Istvánnal, hogy az mennyire jó dolog volt, hogy csak egy kérdést tudtam tőle kérdezni. Úgyhogy én egy kicsit ebben is hiszek, hogy talán a gyerekeknek ez segítség, hogyha bármilyen kérdés adódik bennük, akkor én meg tudom erősíteni, hogy ott Békés Csabán nekik jó helyük van. Tehát ott van egy olyan bázis, ami mindent megad nekik. Több csarnok van, nagyon sok edző van, az iskolában támogatják a mozgásukat, ott vannak egy biztonságos családi környezetben, meccsrendszerben vannak, tehát hogy ezek mind adottak ahhoz, hogy ott egy Budapesttől távol eső régióban is működjön a sportélet.
Na most pont, most jó néhány kérdés eszembe jutott, de most a legfrissebb az erről az, hogy tudom, hogy egy kézilabda klub vagy egy kézilabdás bázis az nem csak a felnőtt csapatról szól, sőt, de azt gondolom, hogy van néhány olyan kézilabdás bázis, amelyik hiányzik a felnőtt NB1-ből, mert emiatt kevésbé van szem előtt, pláne most, hogy a Dunaújváros ugye búcsúzni kényszerül, hogy látod a Békés Csabának a következő idényben lesz reális esélye, hogy visszatérjen az élvonalba?
Biztos vagyok benne, hogy úgy fogják ezt kialakítani, hogy legyen esélye neki. Tehát, hogy folyamatosan az a cél, hogy ők visszajussanak, és azt gondolom, hogy ennek a régiónak, ahogy te is mondtad, szüksége is van rá, hogy ők oda a visszakerüljenek. Nagyon sokat kell rajta dolgozni, és egy nagyon-nagyon nehéz feladat, tehát nagyon apró dolgokon tud megcsúszni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyrészt felelősségteljes, és egy nagyon pontos munkát igényel, mind a vezetőség részéről, mind pedig a játékosok részéről. És előre azért nagyon nehéz megjósolni egy 2-3 éves tervet, hogy az sikerül-e, vagy nem. A cél az nyilván az, hogy visszakerüljön az élvonalba a Békés Csaba, és mondom, hogy azon dolgoznak akár már utánpótlás szintől, illetve az igazolásokat is úgy próbálják megoldani. Egyébként meg reálisnak látom. Tehát, hogy van ott egy olyan régió, ami mindentől kívül esik, a maga nehézségeivel együtt, ugyanakkor meg egy védett régió ezáltal, hogy a gyerekek tudnak tulajdonképpen egy helyre összpontosulni, és tulajdonképpen az, aki meg oda megy felnőttként játszani, azt tud csak a kézilabdára gondolni.
Szombaton készítettem egy interjút Csank János labdarúgó mesteredzővel, aki elmesélte, hogy ő mindig szigorúan szakmai szemmel semlegesként nézi azoknak a csapatoknak a meccsét, ahol dolgozott korábban vezetőedzőként. Ez a egyik dolog, ami most eszembe jutott, a másik pedig az, hogy Szucsászki Zita, ugye, amióta Esztergomba kézilabdázik, azóta soha nem lép pályára a Ferencváros ellen. Tehát hogy voltál ezzel? Voltak olyan meccsek, amin előtt úgy gondoltad, hogy na, a korábbi csapatom, korábbi klubom ellen nem szívesen lépnék pályára? Vagy pedig, hogyha most találkoznak egymással, NB1-be, ugye Békés Csaba Érd volt a közelmúltban, vagy akár most kedden a Esztergom, ahol ugye Elek Gábor a vezetőedző, és korábbi klubtársaid szerepelnek ott, pont a Fradi ellen, akkor hova húz a szíved, vagy te is semlegesként nézed ezeket a meccseket?
Alapvetően ott, ahol vannak barátaim és közeli ismerőseim, ott nem tudom semlegesen nézni a mérkőzéseket. Ahol nincsenek, ott természetesen semlegesként nézem, de ahol vannak, azért nekem mindig a barátokhoz húz a szívem. Nehéz egyébként sportolóként ezt így megélni, és én például minden mérkőzést lejátszottam, ami az előző csapatom ellen volt, de tény és való, hogy hogy ezek nagyon nehéz pillanatok, főleg azért is, mert minden klubomhoz én nagyon ragaszkodtam, és mindenhol nagyon jó élményeim voltak. Így ezáltal nagyon tudatosan kell nagyon tudatosan kellett kezeljem ezeket a mérkőzéseket. Szerintem meg is tanultam az évek alatt, hogy ezt hogyan lehet, de folyamatos felkészülést igényelt.
Maradt még benned most kérdés, mert mondtad, hogy nagyon sok van, úgyhogy én kérdeztem már.
Maradt, de még tartalékolok.
Kicsit most nem annyira vág ebbe a témába, de mióta kimondtad, engem azóta foglalkoztat, aztán vagy elárulod, vagy nem. Mit kérdeztél Pásztor Istvántól?
Pásztor Istvántól? Jó a kérdés, és emlékszem is rá. Megkérdeztem tőle, hogy volt-e olyan pillanat a sportpályafutása, az addigi sportpályafutása alatt, amikor megfordult a fejében, hogy esetleg a kézilabdát félreteszi, vagy a kezdetektől fogva tudta, hogy ő neki csak ez.
És emlékszel a válaszra?
Emlékszem, és azt mondta, hogy sose jutott ez eszébe.
Neked volt ilyen, amikor elgondolkodtál rajta, hogy lehet, hogy szüneteltetni kéne?
Volt ilyen, nyilván azokban az időszakokban, amikor egy kicsit a csapat is, és jó magam is hullámvölgyben voltam. Érdekes, valószínűleg a kézilabda iránti szerelmem volt az, ami ott tartott, illetve én mindig azoktól kértem tanácsot, akik a legközelebb állnak hozzám, és azért mindenki ismert engem, hogy mennyire kitartó vagyok, és akkor azért kellett az ő biztatásuk is. Úgyhogy az én életemben volt ilyen. Nem tudom, hogy ezzel a többi élsportoló hogy van, hogy nincs. Viszonylag kevés volt, tehát szerintem volt 2 ilyen alkalom, amikor ezen elgondolkodtam, és utólag azt mondom, hogy megérte kitartani, és biztos, hogy van egyébként sok mindenkinél az a gondolataiba, hogy milyen szinten folytassa, meddig kell küzdeni, mi az a határ, amit még elbír az ő lelki állapota. Ha az ember küzd, akkor el tudja érni azt, amit akar, és azért nekem az évek alatt ez bebizonyosodott, hogyha valóban küzdöttem érte, akkor megérte.
Érzel valami olyasmit mostanság, hogy amíg az átlagosnál is nagyobb teher nehezedik a játékosokra, például, hogyha most a közösségi médiát is oda veszük, hiszen női és férfi fronton is egyre gyakrabban előfordul a legnagyobb sztárokkal, hogy azt mondják, hogy kell nekik egy kis szünet, mert egyszerűen nem élvezik már annyira a játékot.
Biztos, hogy nagyon nagy teher nehezedik rájuk, és valóban a média az így egyre jobban bevonja őket is. Én azt gondolom, hogy már az én időszakomhoz képest a játékosok is sokkal jobban bevonódnak a média életébe. Tehát, hogy ez egy oda-vissza folyamat, viszont azt is érzem, hogy talán ebből a szempontból vannak úttörők, és talán lehet, hogy több játékos van, aki ezt tudatosan is csinálja. De más sportágakban, egy úszásnál például, én azt gondolom, hogy ez nem is annyira meglepő dolog, hogy kihagynak időszakokat, és utána frissült erővel újra folytatják.
Általában, amikor lezártad a pályafutásodat, vagy eljöttél a Fraditól, akkor mindenki a válogatott és Fradiban szerzett legfontosabb sikert, emléket kérdezték tőled. Én úgy összességében kérdezném a pályafutásodra, hogyha ki kéne emelni, mert azért neked volt a Békés Csabával 2 negyedik hely, az Érdel voltak bronzérmek, és a maguk nemében azok az adott szinten szerintem a bajnoki címmel értek fel, hogy neked van egy olyan, amire azt tudod mondani, hogy ez volt a szívedhez legközelebb álló, vagy ez egy ilyen furán feltett kérdés?
Érdekes, mert így, ahogy elmondtad, hogy azért Békés Csabán is ott tudtunk mi történelmet írni a negyedik helyünkkel, és Érden is a harmadik helyünkkel, mindegyikre nagyon-nagyon büszke vagyok. Viszont a legeslegjobb érzéseim azok a válogatottal kapcsolatban vannak. Arra emlékszem, talán a Békés Csabai évemből legszívesebben, amikor a válogatottal összekötöm, amikor én Békés Csabán abban a sportcsarnokban válogatott mezben játszhattam a svédek ellen, és hát az tényleg azt mondom, hogy ahhoz a klubhoz kötődött konkrétan. mai napig kiráz a hideg tőle, de nem nagyon szeretek egyébként így kiemelni pillanatokat, mert ahogy te mondtad, tényleg mindenhol voltak olyan eredmények, amik felértek egy bajnoki címmel, és egyébként meg mindenhol nagyon jól éreztem magam, tehát hogy voltak ugyan hullámvölgyek valóban, voltak olyanok, amikor nem úgy ment a csapatnak, de összességében véve azért mindenhol egy sikercsapat volt.
Amikor volt Szucsánszki Zitának most a búcsúztatása, és levetítettek egy kis videós összeállítást az ő eredmény sorával, és néztem a ferencvárosi játékosokat, azokat, akik együtt játszottak még Zizivel, és azért láttam, hogy egy kicsit úgy nosztalgiáznak. Neked, amikor láttad ezeket a képsorokat, akkor mi villant át a fejeden?
Én ott nagyon Zizire koncentráltam, de igen, egyébként ez a nosztalgia, ez valóban bejött. Néztem ott a csarnokokat, hogy úristen, milyen csarnokokban játszott, milyen mezekben játszott a Zizi. De valójában én azt gondolom, hogy ez az ő napja volt, tehát, hogy ez őróla szólt, és ezért én nem is szeretnék így ezzel kapcsolatban magammal beszélni, mert tényleg ő egy olyan legenda, hogy az övé volt az a pillanat, és tényleg le a kalappal előtte. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy én vele játszhattam olyan sok meccsen keresztül, olyan sok éven keresztül, tanulhattam tőle az öltözőben mellettem ő, tehát hogy olyan sok mindent kaptam én is Zizitől, hogy mindenki szerencsés, aki az ő játékát nézhette, és a csapattársa lehetett akár, vagy akár az edzője.
Nekem arról a Fradiról, amiben te is játszottál, arról mindig az ugrik be először, hogy ott a szakosztályvezetésnek, vagy a klubvezetésnek volt egy olyan filozófiája, hogy maximum 4 külföldi legyen a keretben, és az nem tudom, hogy mennyire volt tudatos, vagy mennyire nem, gondolom, hogy igen, hogy a külföldiek közül is sokan ott töltöttek a csapatba jó néhány szezon, tehát nem csak jöttek-mentek, és ők is olyan szerethető karakterek voltak, egyikük másikuk kiválóan megtanult magyarul, Pennáról, Snellderre gondolok most elsősorban, hogy szerintem az még a nem fradisták számára is egy rendkívül szerethető csapat volt, és én is mindig nagyon szurkoltam nektek.
Nagyon örülök neki, hogy te ezt így láttad, és gondolkodtam én is, amikor jöttem idefelé úton, hogy mi az, amiben változott a Fradi, és ez tényleg így volt, hogy akkor, amikor én oda kerültem, akkor nagyon magyar központú volt az ottani szemlélet, és erre tényleg azt mondom, hogy az akkori vezetők nagyon odafigyeltek, hogy azért ennek a magyar szaga ez meglegyen, és valóban olyan karaktereket hívtak, akik hosszú távon tudták segíteni a csapatot. Ezáltal nyilván ők is valóban megérezték azt, hogy milyen az, amikor hosszú távon segítesz egy csapatnak, és nem tudom, hogy ilyet kimerhetek-e mondani, de tiszteletbeli magyarként ők abban a csapatban maximálisan jól funkcionáltak, és nyilván mindenkinek a saját hazája megvan, mindenki ott nagyon elismert, de ők tényleg azt mondom, hogy mindent beletettek azért, annak érdekében, hogy a magyar kultúrát elsajátítsák, tehát a szokásokat, a nyelvet, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól működött abban az időszakban.
Szerintem nyugodtan kimondhatod egyébként, mi is kiszoktuk mondani egymás között, és itt még említhetjük a korábbi csapattársaidat, akik még mindig ott vannak, Emily most már ugyan nem Bölk, hanem Fogel, valamint Angela Malestein. És még korábbi interjúban említetted, hogy egy picit az volt a szívfájdalmat, hogy a Bajnokok Ligája 4-es döntő az már azután jött össze, hogy te eljöttél. És ott már azért voltak olyan sztárok a csapatban, például Andrea Lekic, akitől azért senki nem várta, hogy ő megtanuljon flottul magyarul, de ott elkezdődött egy ilyen váltás. Ezzel a mostani irányvonallal te mennyire tudsz azonosulni?
Hát alapvetően, mivel magyar vagyok, nyilván az a legjobb, hogyha magyar játékosokból áll egy csapat, és lásd, vannak most is olyan csapatok, amik jól működnek magyar játékosokkal. Az viszont, hogy most már a versenyhelyzet megkívánja azt, hogy külföldi játékosok is érkezzenek, ezáltal nem lehet kihagyni a külföldi játékosokat. Én nem szeretnék ebbe belemenni, hogy melyik vezető hogy látja, hogy mi a jobb. Én nagyon jól éreztem magam abban a magyar csapatban, és azzal a pár külföldivel, akik kiegészítették ezt. Most kívülállóként sokkal jobban esik nekem is úgy szurkolni valakinek, hogy ismerem őt, mint magyar játékos, vagy az egyik barátnőmtől hallok róla, hogy vele mondjuk elmentek ide-oda programozni, mert alapvetően egy kicsit a magyarok azért még mindig jobban összetartanak. Úgyhogy én itt meg is állnék a témával, nem szeretném tovább feszegetni. Nekem jobban esik szurkolni azoknak, akiket jobban ismerem a személyiségét.
Diplomatikus válasz, el is fogadtam. Beszéljünk akkor egy picit a mostani Ferencvárosról és Eto'ról, olyan szempontból, hogy itt lesz majd egy magyar kupa elődöntő a hétvégén. Az egyik csapat, az Eto, az erődemonstrációval jutott be a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, a Ferencváros pedig a Metz ellen, a végső sikerre is esélyesnek tartott Metz ellen, pedig egy hazai döntetlen után, ahol, ha jól tudom, kint is voltál. Bocsánat, akkor ott
csak lélekben.
Idegenben pedig egy 3 gólos vereség lett a vége, úgyhogy még az utolsó percekben is volt lehetőség arra, hogy ezt megmentse. Mennyire volt fájó neked a Metz elleni vereség, mennyire volt az realitás szerinted, amit láthattunk? Gyorsan hozzátéve, hogy például Málesztein sérülten játszik, illetve nem volt Kanor és nem volt Mitrieva sem.
Tulajdonképpen az, hogy nem jutottak be a Final Four-ba, az mindenképpen egy fájó dolog, és az én szívem azért az odahúz, tehát hogy én nagyon-nagyon sajnáltam őket, és mivel még sokan vannak ott abban a csapatban, akikkel én játszottam, pontosan tudom, hogy mit éreznek. Nyilván a szakmai szemmel is sokkal jobb lett volna, hogyha több magyar csapat van egy Final Four-ba, mert akkor több magyar tud majd szurkolni, vagy több magyar tudott volna szurkolni. Emberileg sajnáltam őket nagyon. Ennek ellenére tényleg azt mondom, hogy egy ilyen fokhíjas csapattal azért mindent megtettek, hogy ők azt a végső célt elérjék.
Ha neked kéne megmondani, akkor tudnál arra választ adni, hogy mi volt az a pici, ami hiányzott? Vagy erre több idő kéne?
Az, hogy ők tulajdonképpen végig futottak az eredmény után, az nagyon-nagyon sok energiát kivett belőlük, és én azt gondolom, hogy ők azért ebbe elfáradtak, mert tényleg a Metz itt a végén azért nagyon sokat hibázott, amit a Fradi nem tudott kihasználni, de az nagyon fel tudja örülni egy csapatnak a játékát, hogyha több mint egy fél időn keresztül megy az eredmény után.
Ami a Győrt illeti, a Fradi kupa elődöntős ellenfelét, ugye náluk nagyon hosszú a hiányzók listája az egész szezonban, most is gyermekvállalás, meg sérülés, meg esetenként betegség miatt, és ez hihetetlen számomra legalábbis, hogy ez gyakorlatilag egy-két meccset, tényleg csak egy-két meccset kivéve, egyáltalán nem látszik a teljesítményükön.
Nem, náluk szerintem nagyon-nagyon jól sikerült az időzítés, itt a csúcsmérkőzése, a fizikális és mentális felkészülés, és amikor nekik az a nagyon-nagyon kritikus időszakjuk volt, amikor tényleg annyian hiányoztak, hogy úgy kellett tényleg toldozni, foldozni a posztokat, akkor ők azt mentálisan nagyon-nagyon jól lehozták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azon a mélyponton ők már túl vannak, és ahogy mondtam, szerintem ők nekik az időzítésük most itt nagyon jó a szezon végére.
És ez nem kérdés, ez csak egy ilyen hangosan gondolkodás, és nem csak a mostani csapatra és a mostani idényre vonatkozik, hanem emlékeim szerint már a korábbiakra is, hogy a győri csapaton vagy a győri játékosokon soha nem látni azt, legalábbis én soha nem látom a teljesítményükön azt, hogyha ugye már tudják, hogy mondjuk visszavonul valaki a szezon végén, vagy távozik, klubot vált a szezon végén. Ez egészen a 4-es döntőig, tehát az idén utolsó mérkőzéséig a teljesítményükön nem látszik. Talán egy vagy egy-két ellenpélda jut eszembe az elmúlt, nem is tudom, 10 évből.
Ez így igaz. Profi játékosokról van szó, és ez maximálisan látszódik. Tehát a Győr az évek óta ott van top csapatok között, tehát hogy ide már olyan játékosok jönnek, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ez látszódjon. Egyrészt azért, mert van egy időpont, amíg egy klubhoz tartoznak, szeretik azt a közeget, tehát hogy azért, aki profi szinten eltölt egy profi környezetben ennyi időt, azért ő már kötődik is oda, tehát hogy már csak lelkileg sem engedheti meg, másrészt pedig nekik ugyanúgy folytatódik attól valahol a karrierjük, vagy akár aki elmegy szülni, később folytatódik ugyan, de ők valamire készülnek, tehát hogy nem lehet egy gödörből esetleg tovább menni, úgyhogy ők ugyanúgy szeretnék majd folytatni a csúcskategóriás mérkőzésekkel.
A Magyar Kupa az elmúlt években az abszolút a Ferencváros asztala lett, ez még veled indult el 2022-ben, azzal együtt összesen most Zsinórban 4 Magyar Kupa győzelmet számlálhat a Ferencváros, összesen pedig már 16-nál tart, hiszen ezt is kiveséztük még az adás előtt. Most azért a sérüléseket is nézve, az Eto formáját is nézve, alapvetően kimondhatjuk, hogy a Győrnek áll a zászló. Mi lehet itt szerinted a Ferencvárosnak az esélye? Mit kell csinálnia ahhoz, hogy itt az elődöntőben le tudja győzni a Győrt?
Hát így is, így ahogy mondtad, hogy valóban most talán a Győr valamivel úgy tűnik, hogy előrébb jár. Ennek ellenére ezek a meccsek sosem előre lefutottak. Én azt gondolom, hogy lassítani fogják a játékot a ferencvárosiak, hiszen tényleg nagyon kevesen vannak, és most azért nekik volt egy nagyon kemény meccsük itt hétközben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy megvan a maximális fizikális regeneráció, azért észre kell lenniük az energiákkal. Nagyon sokat fog számítani szerintem egy kapus teljesítmény, hogyha a kapuban esetleg egy extrát nyújtanak, és nem akarok a kapusokra terhet tenni, de akkor azt gondolom, hogy egy mérkőzésre képesek ők olyan tempót is akár követni, mert azt gondolom, hogy a Győr ezt szerintem gyorsabban fog menni, amit végigbírnak egy teljes mérkőzésen keresztül. Úgyhogy szerintem az energiájukkal kell majd játszaniuk, és nagyon fontos, hogy hátul stabilak legyenek.
Neked melyik hármas védőpáros tűnik a legjobbnak itt a Fradinál, amelyik a legjobban muzsikál? Azért láthattuk, hogy nagyon sok variációt kipróbált Jesper Jensen hármas, kettes védőknél is.
Nagyon sokat kipróbált. Én azt gondolom, a Trámborg az alapvetően biztos, hogy ott lesz, tehát, hogy megbontani azt, hogy ő ne legyen ott, vagy kettesbe legyen. Én azt gondolom, hogy ő ott bent fog majd kezdeni, és azt nem tudom, hogy ki fog a másik oldalon, de ugye az Emily szokott így mostanában ott lenni. Meglátjuk, hogy ő is hogy fogja bírni, de alapvetően ez már egy összeszokott páros, és azt gondolom, hogy ezzel azért ők jól tudnak működni.
A fejekben egyébként ez mennyire szokott eszébe jutni egy játékosnak, hogy hát a kupában 4-szer a Fradi nyert. Tehát most a legutóbbi 2 meccsnél ugye az őszi egymás elleni mérkőzés Győrben, hát ott átgázolt az Eto a Fradin, azt tudjuk. Ahhoz képest, amit az Elek Gyula arénában csinált a Fradi, az pedig ott a hajrában mindkét irányba eldőlhetett volna. Emily Fogel a végén, vagy hát elég hamar kiszállt, tehát ott is már egy elég szűk kerettel volt a Ferencváros a belső posztokat nézve. A fejekben ilyenkor még benne tud lenni az, hogy de hát 4-szer én a kupadöntőben megvertem az Etót.
Tud segíteni. Alapból nem hiszem, hogy ebből indulnak ki, hogy hányszoros megvédésről van szó. De hogyha tényleg az van, hogy valaki mélyponton van, akkor ott minden segíthet. Tehát, hogy ott minden kapaszkodóra szükség van olyankor, és valóban, hogyha éppen ez az, hogy na már pedig én ezt megcsináltam az elmúlt 4 évben, akkor most is már fogom tudni így csinálni.
Dani, most tőled is kérdezek, mert neked mindig nagyon józan, higgadt, átgondolt meglátásaid szoktak lenni, tehát te hogy látod itt a Ferencváros Eto esélyeit?
Ezzel kapcsolatban nem tudok.
Akkor mondjál más.
Semmi értelmeset mondani, pont azért, mert az elmúlt években többször is kimondottan esélyesnek tűnt a Eto a kupa döntőben a Fradi ellen, és aztán a vége mindig ferencvárosi aranyérem lett. Tehát minden sorozat megszakad egyszer, de tényleg az elmúlt 4 alkalomból azt hiszem, hogy 2 vagy 3 is volt szerencsém a helyszínen látni és átélni, és egész elképesztő volt, amit a Fradi művelt ezeken a meccseken. És nem kitérő válasz, csak azt szeretném, hogy azért essen szó a másik két csapatról is, a Debrecenről és a Mosó-Magyaróvárról, a másik elődöntő két résztvevőjéről. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy a férfi Magyar Kupa 4-es döntő előtt én azt írtam, ami persze egyáltalán nem jött be végül, hogy a Tatabánya lehet ott a nevető harmadik olyan szempontból, hogy a Veszprém és a Szeged majd jól kikészíti egymást egy nagy rangadón, szombaton. A Tatabánya viszonylag könnyen bejut a kupa döntőbe a Neka ellen, és egy picit pihentebben majd szorossá tudja tenni, vagy akár meg is tudja tréfálni azt, akivel majd találkozik. Na hát ez ugye nem jött be, de az elmélet meg a kérdés az most is az, hogy ha a Debrecen viszonylag könnyen legyőzné a Moson-Magyaróvárt, akkor számíthatna-e arra, hogy a Fradi Győr az nyilván, vagy hát valószínűleg egy nagyon szoros nagy rangadó lesz, és egy jó fáradt ellenféllel találkozik majd a vasárnapi döntőben.
Egyébként köszönöm a fejembe láttál, tehát ugyanezt akartam. Egy kicsit fogytán az időnk, de nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményedre.
Azt gondolom, hogy már a Móvár Debrecen meccs is egy nagyon izgalmas mérkőzés lesz. Mert igazándiból én azt gondolom, hogy a Mosó-Magyaróvárnak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy azért szépítsen egy kicsit az évén. A Debrecen meg alapvetően egy stabil teljesítményt hozott itt évközben, úgyhogy szerintem az is egy nagyon kiélezett mérkőzés lesz. Én azt gondolom, hogy ha a Debrecen jut be, akkor ők azért már többször megmutatták, hogy ők azért ott tudnak nehézséget okozni bármelyik csapatnak. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy valóban ott nehéz döntő lesz, bármelyik másik csapat is jut tovább. A Móvárnál kíváncsi vagyok, hogy ő egymás után két nehéz meccset hogy kezelne, de nyilván nekik meg ez, mondom, egy nagyon szép szépítés lenne itt az év végén.
Nyertünk akkor még 2 percet, akkor egy picit a Debrecennél maradjunk. Beleférhet-e szerinted egy Debrecennek, egy Moson-Magyaróvár ellen, úgyhogy az elmúlt időszakban azért láttuk, hogy nagyobb különbség volt a csapatok között, hogy a Debrecen már a döntőre kezdjen el egy kicsit spórolni, gondolok itt alapvetően mondjuk a rotációra.
Én azt gondolom, hogy nem. Ez az én egymondatos válaszom. A Moson-Magyaróvárnak nem lett jó ez az éve, de azért egy-egy mérkőzése szerintem ők nagyon fel tudják magukat szívni. És
az elsősorban az Európa Ligában mutatkozott meg.
Így igaz, tehát hogy én azt gondolom, hogy egyébként a Debrecen is úgy fog oda menni, hogy maximális gőzerővel fognak ők erre készülni, annak ellenére, hogy valóban a bajnokikon meg aztán nagyon sima mérkőzés volt ellenük, tehát hogy én szerintem azért nem fogják ők ezt félgőzzel venni.
Ki mernél mondani most egy végső sorrendet?
Nem, ezt nem is szeretnék.
Dani?
Én ki, mert tudom, hogy amit én mondok, az általában nem jön be. Ha az eszemre hallgatok, akkor Győr, Debrecen, Ferencváros, Moson-Magyaróvár. De egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha Ferencváros, Debrecen, Győr, Moson-Magyaróvár lenne.
Látom, Klári, hogy nagyon gondolkozol. A nézőknek is lesz ideje gondolkozni, viszont a mi műsoridőnk mára lejárt. Nagyon szépen köszönöm Csiszár Szekeres Klárának, hogy a vendégünk volt, és természetesen Csóbor Rodics Dánielnek is, de hát Klárinak volt ez most nagyobb erőfeszítés, hogy bejöjjön ide hozzánk, és őt hallhatták itt az elmúlt közel 1 órában. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönöm én is a meghívást, viszontlátásra.
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja.
ahogy közeledett egyre jobb a testem is. Ájúldoztam, a szívem úgy vert, koktélomba tuti biztos valamit keret, aztán felrobbantunk mind a ketten, de reggel eltűnt és én azóta keresem. Nem kell a Marilyn Monroe,
nem kell, nem kell,
sem a Greta Garbo.